Végül Doris nem bírta tovább a hallgatást, és megszólalt. Ha tudni akarod, valaki bolondot csinál a beosztottjaidból. A serif továbbra is csendben maradt, mint egy udvariasan tudtára adva Dorisnak, hogy senki sem kérdezte. Vagy pedig, folytatta Doris, ti magatok csináltok bolondot saját magatokból. Lehet, hagyta helyben a serif lakonikus rövidséggel. Légy szíves, Bill Eldon, mondd meg nekem, józan ésszel, hogyan lehetséges az, hogy valaki nedves, puha, süppedő talajon sétáljon, és ne hagyjon lábnyomokat. Én nem mondtam, hogy lehetséges, az újság szerint pedig ez történt. Semmi közöm ahhoz, amit az újságok írnak. Úgy írnak rólad, mint valami begyepesedett vénemberről. A Regiszter a politikai ellenzék lapja. Jó, de a gazette sem akar szobrot emelni neked. A gazette csak este jelenik meg. Nem a bűnügyről beszélek. Arról van szó, hogy hogyan emlegettek az utóbbi időben. Elég barátságosan. Jó lesz szemmel tartani az ilyen barátokat. A serif nem felelt. Doris rövid gondolkodás után újra rákezdte, és mondd, ki az a lány. Nem tudjuk, és hogyan akarjátok megtudni. Van néhány óra vezetőjel, azok után indultunk el. Miféle jelek? A tisztító jelzése a kosztümkabátján és a szoknyáján, meg egy üzletcímkéje a kosztümkabádban. Itteni üzleti. Nem. Egy Sandrotorthói áruházi. Megszólalt a telefon, a serif vette fel a kagylót. Női hang jelentkezett. Kapcsolom Sandrotorthót. Halló, Bill, szólt Everett K. Gilmer, a Sandrotorthói rendőrfőnök a telefonba. Azt hiszem, tudjuk már, ki volt az áldozat. Az Asmeruha tisztítónak van egy számlamásolata a kosztüm tisztításáról. A lány neve Elizabeth Dove. Mondd ez neked valamit. Semmit. Ott lakott Sandrotorthóban. A jelek szerint igen. Megkaptuk egy bérház címét. Onnét ugyan elköltözött, de már nyomon vagyunk. Hova? A személyi leírás pontosan ráillik. Ide jössz. Oké, megyek, válaszolta a serif pillanatnyi habozás után. Amit lehet, tudj meg, és mindent készíts elő, mire odaérek. Én előbb még bemegyek a bíróságra, és magamhoz veszek néhány fényképet. A serif letette a kagylót, és az asztal felé pillantott. Amint meglátta sógornője feszülten figyelő, kíváncsi arcát, hirtelen megszólalt. Sürgősen el kell mennem, estére hazajövök. Hová mész? Kérdezte Doris izgatottan. El, felelte a serif. 7. Everett K. Gilmer, a Sandrotorthói rendőrfőnök nagy darab, nyílt szívű ember volt. Csillogó szeméből jó indulat sugárzott, amikor kollégáival beszélt, de kegyetlen és kemény is tudott lenni, ha rabokat vallatott. Nos, Bill, szólt Gilmer a serifhez, sikerült egyet mást megtudnom a nőről. Ha van néhány fényképed róla, akkor tudok valakit, akivel ellenőriztethetnénk a személy azonosságát. Ki az? A házfelügyelőnő a bérházban, ahol egy ideig lakott. Ha Elizabeth Dove volt az áldozat, már is sokat tudunk róla. Gyerünk, egy két emeletes régi faház előtt álltak meg. Bementek a házfelügyelőhöz. Eldon átnyújtotta a fényképeket. A testes asszonyság azonnal felismerte hajdani lakóját. Ez ő, ez bizony Elizabeth. Mi történt vele? Megölték. Hogyan? Leszúrták. Te jó ég, ilyen rendes leányt. Nem sejti, ki tehette. Voltak ellenségei, haragosai. Dehogy, amíg itt lakott, mindig olyan csendes és szerény volt. Tud valamit a barátairól, vagy a rokonairól? Nem, semmit. Nem sokkal azelőtt kerültem ide, hogy elköltözött, és frissebb nyomok is vannak, Bill, szólt közbe Gilmer. Ide csak azért jöttünk, hogy a személy azonosságot tisztázzuk, mielőtt tovább haladnánk. Akkor költözött el Elizabeth, amikor az édesanyja meghalt, folytatta a házfelügyelőnő zavartalanul valahol lényehol is. Azt hiszem, valahol Coloradóban. Emlékszem is, táviratot kapott, hogy az anya nagyon beteg. Azonnal elutazott, azután írt, hogy szegény anya meghalt, és neki ott kell maradnia, hogy a temetést elrendezze, utána pedig visszajön, de másik lakásba költözik. Két heti lakbért is elküldött, és kérdezte, rendben van-e. Megvan a levél, elégettem. Körülbelül mikor volt ez, 5-6 hónappal ezelőtt. Ha akarják, pontosan utána nézhetek. Köszönöm, én tudom, mondta Gilmer. Augusztusban, igaz, helyeselt az asszony, úgy augusztus táján lehetett. Bill Eldon intett Gilmernek. Mehetünk, Everett. A postára mentek, és táviratoztak a Denveri rendőrkapitányságra, hogy nyilvántartásuk alapján szerezzenek meg minden fellelhető adatot egy Dove nevű asszonyal kapcsolatban, aki feltehetően augusztusban hunyt el Colorado állam területén. Ezután Gilmer rendőrfőnök és Bill Eldon jó néhány órát töltött el az ilyenkor szokásos unalmas, fárasztó és egyhangú munkával. Házról házra jártak, felkutatták Elizabeth Dove munkahelyét, barátait, ismerőseit. Az apró kis kövekből lassan mozaikot raktak össze, amely egy élénk, értelmes, öntudatos fiatal nőt ábrázolt, akit általában komoly, megbízható munkatársnak és életvidám, hűséges barátnak ismertek. Volt néhány udvarlója, de idejét szívesebben töltötte szűk, meghitt baráti körében, mint bárkivel is édeskettesben. Pénztáros nő volt egy önkiszolgáló étteremben. Az elmúlt hét folyamán többször látták együtt egy ismeretlen fiatal emberrel. A halálát megelőző délelőtt 10 óra körül is együtt voltak. Az étteremben leültek egy kis asztalhoz, és fél óra hosszat nagyon komolyan beszélgettek. Azután Elizabeth Dove fogott egy tálcát, rántottát, húsos szendvicseket, salátát és süteményt tett rá. Megebédeltek, majd a magas, barna, katonaruhás fiatal emberrel elhagyta az éttermet. Ez 11 óra körül lehetett. Azóta egyiküket sem látták. Itt tartottak a nyomozásban, amikor távirat érkezett a Denveri rendőrségtől. Elvira Dove 65 éves koszorúért trombózisban meghalt augusztus 23-án. Itt temették el temetéséről leánya Elizabeth intézkedett, aki a szállodában állandó lakhelyéül az önök városát jelölte meg. Tehát, mondta Gilmer, meg kell találnunk azt a férfit, akivel látták, és már is megvan a gyilkos. Ugye, azt mondtad, viaszos vászon van az asztalon abban a régi házban. Igen, meg kell keresnünk azt az egyenruhás fickót. Más nem is szükséges. A serif zsíros szombrerójáért nyúlt, és a fejére tette. Az ajtó felé indult, de mielőtt kilépett volna, még visszaszólt. Azért, Everett, lehet, hogy mégsem olyan egyszerű a dolog. Mire ilyen öreg harcos leszel, mint én, addigra majd te is megtanulod, hogy több figyelmet kell fordítani az emberekre és kevesebbet a nyomokra. 7. Rush Medford kerületi ügyészhivatali szobája ajtajában állva fogadta George Quinlant. Halló, George, azért kérettelek, mert bizalmas ügyben szeretnék beszélni veled, kezdte, majd hangját lehalkítva gyorsan folytatta, egy férfi vár a szobámban. Kérlek, ismerkedj meg vele, és légy mindenben a segítségére. A neve Walworth, Martin Walworth. Hallottál már róla? Quinlan fejét rázta. Híres kriminológus. Az egész államban ismerik. Igen, igen, tudom már, ki az. Néhány rendkívül befolyásos polgár tanácsára hívtam ide Valvortot. Azt mondják, a megyei közigazgatás kissé elfogult az öreg Billyavára. Eldon büszke arra, hogy több figyelmet fordít az emberekre, mint a tárgyi bizonyítékokra. Ez a Howardos szeszélye egyszer még mindannyiunkat bajba keverhet. Tudod, milyen az, amikor valakiről suttogni kezdik, hogy már túl régen ül a hivatalában. Az ember mindig arra törekszik, hogy egyszer végre alaposan rendet csináljon. Mindannyian így vagyunk. Mit vársz Valvortól? Kérdezte Quinlan. Remélem, mosolygott az ügyész, gyorsan és pontosan megfejti ezt a gyilkossági rejtélyt, és ezzel bemutatja a választóknak, hogy a véletlenek sorozatára épülő bűnüldözési módszer épp olyan volt, mint a konflis megaló. A modern kriminológus tudományos alapon dolgozik, és felhasználja a korszerű technika minden vívmányát. Szóval a kriminológus arra kell, hogy a seriffet lejárd. Nem, arra, hogy megfejtse a rejtélyt. A seriffnek ez nem fog tetszeni. Persze, hogy nem, de a gyilkost meg kell találni, és azért a megyei közigazgatásnak is van némi beleszólása a dolgokba. Remélem, nincs ellene kifogásod. Nincs, kapta fel a fejét Quinlan. De hogy van, akkor gyere, menjünk be, intett Medford Quinlannek. Martin Valvort zömök, nagycsontú, bozontos szemöldökű férfi volt. Vastag keretű szemüveget viselt. Szúrós tekintete, mintha hálandóan vallatná azt, akivel beszél. Valvort nem áll fel, és kezet sem fogott Quinlannel, amikor az ügyész bemutatta neki. Fegyvert nem találtak? Kérdezte a kriminológus. Nem, semmiféle fegyvert, felelte Quinlan. A halott szemlét nagyon felületesen végezték el, mondta Valvort. De remélem, ha személyesen veszem kézbe a nyomozást, sikerül majd megállapítanom a szúróeszköz pontos adatait. Egyáltalán nem voltak új lenyomatok a cigarettatárcán. Egyetlen egy sem. Ha jól értettem, a seriff felemelte a tárcát. Igen, azt mondta, felemelte. De új lenyomatokat nem találtak a tárcán, ugye? Nem. Elmosódott új nyomokat sem, vagy? Nem, semmilyen nyomot. Akkor valaki letörölte, hördül fel Valvort. Méghozzá miután a seriff felemelte. Szarvasbőrrel törülhették le, olyan fényes és sima tette hozzá Quinlan. Miután a seriff felemelte, hangsúlyozta a kriminológus. Erről eddig nem szóltál egy szót sem, az ügyész mélyen Quinlan szemébe nézett. Csak most mondod, miután Valvort felhívta rá a figyelmünket. A tények magukért beszélnek, mondta Quinlan. Valvort felhorkant, és nem voltak lábnyomok a puha talajban. Nem, ez egyszerűen lehetetlen. Megnézheti a fényképeket, a fényképek, a felvételek villanófénnyel készültek. Attól pedig minden olyan lapos lesz, mint a palacsinta. A világítást tudományosan kellett volna ellenőrizni. Quinlan nem felelt, tehát nyilvánvaló, folytatta Valvort, hogy valaki hazudik. Lehet, hogy beszket. Lehet, helyeselt Quinlan. Itt, vidéken, vetette közbe az ügyész hadarva, az emberek általában ismerik egymást. Legyen kicsit óvatosabb, Mr. Valvort. Tudja, politikai szempontok és az emberek önérzete. Értem, mondta Valvort. Van még egyéb bizonyíték. Quinlan megemlítette az autót, amely a traktor távozása után a mezőre ment. Tehát egy kis darab hiányzik a gépkocsi jobb belső kerekének köpenyéből, jegyezte meg Valvort, miután feszült figyelemmel végighallgatta Quinlan beszámolóját. És önmintát vett a gumifolytonossági hiányáról. Igen, hol van az a papír? Quinlan szinte ösztönösen a zsebében nyúlt, de azután eszébe jutott, hogy a kis papír háromszög a vizes öltöny zsebében maradt, amit azóta a felesége tisztítóba küldött. A kis papírnak nem volt sem súlya, sem terjedelme, és így egészen megfeledkezett róla. De mulasztását a világért sem merte volna bevallani. Igyekezett természetes hangon beszélni. Otthon hagytam. Hozza el, utasította Valvort Quinlant röviden, majd megvetően hozzátettem is oda hanyag munka. Így akarnak egy gépkocsi nyomára bukkanni. Quinlan a háza előtt gyorsan fékezett, és megállt. A kertajtót be sem csukta maga után, sietett. Megkerülte az épületet, és a hátsó bejáraton ment be. Útközben abban reménykedett, hogy a felesége talán előbb alaposan átnézte a vizes öltönyt, mielőtt tisztítóba adta, vagy esetleg sikerül még gépségben megtalálnia a papírszeletet a tisztításra a levitt ruha zsebében. De arra is elkészült, hogy a papírdarabka menthetetlenül, végérvényesen elveszett. Felment a szobájába. Hatalmas kő esett le a szívéről, amikor az öltöző asztalra pillantott, és egyéb apró tárgyai közt meglátta a sáros papírdarabot, a hűséges hitves gondosságának apró tanújelét. Kezébe vette, és hangtalan léptekkel lefelé indult a lépcsőn. A nappaliból Berin hangját hallotta. Lánya halkan, de tisztán érthetően beszélt a telefonba. Távolsági beszélgetést kérek Sandra Dolphóba este 7 utánra, legyen szíves, 25 cent lesz 3 percre. Nagyon köszönöm. Quinlan a hátsó ajtón keresztül hagyta el a házat. Észrevette, hogy Berin kocsija a garázs előtt áll. A rozzant alkotmányt Berin saját pénzén vásárolta néhány évvel ezelőtt. Ideje lenne már eladnia ezt az óskat ragasot, gondolta azzal Sheriff. Már csak az imádság tartja össze, minek megvárni, amíg darabokra esik szét. Most talán még lehetne valami pénzt kapni érte. Nézegetni kezdte a kocsit. Hirtelen a szemébe ötlött valami. Egy kis bevágás volt a jobb belső keréken. Quinlan erejében meghűlt a vér.